Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kamala Harris megszerezte az elnökjelöltséghez szükséges delegáti szavazatok több mint felét, jelentette be a Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke. Jamie Harrison közleményében tudatta, hogy Kamala Harris alelnök megkapta a Demokrata Konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a Demokrata Párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Kamala Harris támogatóinak körében telefonon tartott beszédében a delegáltak fáradhatatlan munkáját dicsérte, és megtisztelőnek nevezte a Demokrata Párti elnökjelöltséget. A Demokrata Párt vezetése a virtuális szavazással elébe ment az augusztus 19 és 22-e közötti Chicagóban tartandó elnökjelölő konvenciónak. A konvención szavazati joggal bíró delegáltak az előrehozott internetes voksoláson hétfőig adhatják le szavazatukat, majd az elnökjelöltség hivatalossá tétele augusztus 7-éig történik meg. A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség, a tudat, hogy kötelességünk tenni a hazáért, és ennek jó módja a tartalékos katonai szolgálat, mondta a honvédelmi miniszter Esztergomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Matthias Corvinus Collegium Festen arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a szeretem, megvédem szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel. Az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, egyedül vagyunk Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk. Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk, közölte. Kitért arra, az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kell vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki és helyben szolgálnak, a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot, mondta Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés programjait bemutató tájékoztatón Budapesten. A Kurultáj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhesse Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, a Tiszántúlon azonban maradhatnak felhős tájak. A csapadék gócok fokozatosan mindenhol lecsengenek, de később nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és a nyugati, északnyugati területekre kis eséllyel már besodródhat zápor. Az északias szél fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb idő a felhős tájokon, vízpartokon, hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek. s szomorú szemmel végigmért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég, hadd mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők a repülők a szívük jég, csak jég. Szág, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Amit sosem rontunk el.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Isten oltárához lépek. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon. A liturgia csúcspontja, az Isten tisztelet legmagasabb rendű aktusa, az eucharisztikus áldozat, melyben megújul az új szövetség egyetlen áldozata, Krisztusé, aki önmagát ajánlja fel egyszer s mindenkorra az atyának, szeplőtelen áldozatul. Jogos tehát, hogy az egyház nagy szeretettel gondoskodjék a mise imáiról, szertartásairól, és megfelelően felkészítse a hívőket a cselekvő és tudatos részvételre. Az első részt az ige liturgiája uralja. Célja a nép oktatása a hitigazságaira, Krisztus misztériumaira, és főképp a húsvéti misztériumra vonatkozóan, amelyet a szent áldozat megjelenít a hívők között. A szent misében, tanítja a zsinat, felbonthatatlan egység jön létre Krisztus halálának és feltámadásának meghirdetése, az igét hallgató nép és Krisztus között. A mise szentírási szakaszaiban, különösen az evangéliumban Krisztus van jelen szavával, ami a keresztény élet világossága és a hit tápláléka. Ennek figyelmes és áhítatos meghallgatását szinte közvetlenül a hiszek egy közös elimádkozása követi, mint egy a nép Isten szavára adott válaszaként. A megújított hitnek ebben a légkörében teljesedik be aztán az eucharisztikus áldozat, amelyben maga Krisztus lesz jelen való a kenyér és a bor színe alatt. Így módon a híveket ugyanannál az oltárnál Isten szava és Krisztus teste táplálja. Az ige liturgiája és az eucharisztia liturgiája. Ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Az első szavában jeleníti meg Krisztust, a második az eucharisztiában. Mindkettő Isten tiszteletét szolgálja, őt dicsőíti a hívők hitvallása és isteni fia áldozata. A szent mise után Isten szavának világossága vezeti a hívőket a mindennapi életben, Krisztus teste pedig erejük és támaszuk marad. A szent mise elején a pap a szent misztériumban való részvételre hívja meg a jelenlévőket, hogy pedig ezt méltó módon tegyék, el kell ismerniük bűneiket. Ennek végén a pap ezt mondja: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez a legmegfelelőbb előkészület az eucharisztia megünneplésére, amely most kezdődik, és amelynek a bűnbocsánat már elővételezett ajándéka. Valahányszor ezt ünnepeljük, megváltásunk műve újul meg. A hívek minden szentmisében részesednek Krisztus áldozata gyümölcseiben. Elnyerik bűneik bocsánatát és az örök élet ajándékát, ami már itt a földön megkezdődött a kegyelmi élettel. Az eucharisztikus áldozat azonban mindenek előtt hálaadás, ezért a miséző ünnepi dicsőítő és hálaadó himnuszba kezd, a hívek meg folytatják: dicsőség a magasságban Istennek. Figyelemre méltó, hogy a dicséret első indítéka nem azok a csodálatos ajándékok, amelyekkel a magasságbeli elhalmoz minket, hanem magának Istennek nagysága, dicsősége. Ennek örvend az egyház is. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. A Szent Mise elsődleges célja Isten dicsőítése, ez akkor valósul meg a legtökéletesebben, amikor az átváltoztatás után a hívők az Eucharisztiát, a feláldozott Krisztust ajánlhatják fel az Atya dicsőségére. A mise olvasmányainak meghallgatása és a pap szavai után az adományok felajánlása, az áldozat számára szükséges anyag felajánlása következik. Az összeszedettségnek ezek az értékes pillanatai különösen alkalmasak arra, hogy bensőségesen bekapcsolódjunk a szent cselekménybe. A hívőknek itt kell gyakorolniuk szent papságukat, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzanak Jézus Krisztus által. A kenyér és a bor felajánlásával egy időben fel kell ajánlaniuk saját életüket, saját műveiket, imáikat, szenvedéseiket, fáradozásaikat, áldozataikat, jó feltételeiket, hogy ezeket Krisztus a magáéval egyesítve élő, szent és Istennek tetsző áldozatként ajánlja fel az Atyának. Eucharisztikus ima. Szent Atya, Isteni fiad áldozatával egyesülten, fogadj el engem élő, szent, neked tetsző áldozatul. A misekánon eucharisztikus imájában kifejeződik a szent áldozatnak Krisztus az örök főpap céljaival azonos két nagy szándéka, Isten dicsősége és az emberek üdvössége. A kánon előtt a pap ismét ünnepélyes hálaadásra szólítja fel a hívőket. A hálaadás motívuma, eszköze és tárgya egyetlen. Krisztus az Atya tökéletes dicsérete, Krisztus közvetítőnk és Krisztus mint dicséretünk tárgya. Valóban illő, hogy neked hálát adjunk, Urunk, Szent Atyánk, Krisztus, ami Urunk által. Áldottak jön az Úr nevében. A Szent Mise középpontja Krisztus. Ő a pap, aki az Atyának felajánlja a dicséret áldozatát, amely áldozatban ő maga a pap és az áldozat. A Kálvárián Jézus egymaga ajánlotta fel áldozatát. Itt a hívők vele együtt ajánlják fel ezt. Ők is felajánlják ezt a dicsérő áldozatot. A hívő közösségnek nem csak Krisztus felajánlását kell bemutatnia az Atyának, hanem egyesítenie kell ezzel a magájét is, hogy az Atya, elfogadva a lelki áldozatnak felajánlását, örök áldozattá tegye őt. Közvetlenül az átváltoztatás után a pap megújítja a felajánlást. Mi a te szolgáid és a te szent néped, felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt. Most már nem a kenyeret és a bort ajánljuk fel, hanem az oltáron jelenlévő Krisztus testét és vérét. Az Úr halálának emlékezete a színek elválasztása által, feltámadásának emlékezete eleven és elevenítő jelenléte által. Krisztus a legnagyobb ajándék, amit Isten az embereknek adott, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A Szent Misében az emberek őt adják vissza az Atyának legtökéletesebb Isten tiszteletként, mivel az Atyának csak fiában telik kedve. Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az eucharisztikus felajánlás a dicséret áldozataként száll fel Istenhez, és a megváltás ajándékaként tér vissza az emberekhez. Ezt a második szempontot is ismételten kiemeli az eucharisztikus ima. Átváltoztatás előtt kérünk, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk, ments meg minket az örök kárhozattól, és fégy fel választottait körébe. Amint egykor a kereszten, most az oltáron áldozza fel magát Krisztus az atyának, az emberek üdvösségéért. Ezután isteni áldást kérve a kenyérre és a borra, hogy létrejöjjön az eucharisztikus csoda, a miséző ezt mondja. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, hogy legyen ez számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Számunkra, miértünk változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Erre van szükségünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, és tápláljuk természet fölötti életünket. Az eucharisztia nélkül nem élhetünk. Az eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az egyház állandóan belőle él és növekszik. Ez a gondolat legjobban az átváltoztatás szavaiban fejeződik ki. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Maga Krisztus beszél áldozata megváltó szándékáról. Ő hívja a hívőket az eucharisztikus közösségre. Ez a kommunió annyira bensőségesen kapcsolódik az áldozathoz, hogy részünkről az áldozat legmagasabb rendű beteljesedése. Amikor magunkhoz vesszük az Úr testét és vérét, teljessé tesszük halálának és feltámadásának emlékezetét. Az eucharisztia ugyanis részesít minket a fő Krisztus dicsőséges életében. A Krisztus húsvéti misztériumában való csodálatos részesedés nem merülhet ki a szentmisével, folytatódnia kell a mindennapi életben. A megpróbáltatások felajánlásával részt veszünk az Úr halálában, a buzgó kegyelmi élettel pedig feltámadásában. Szüntelen Isten dicséret. Dicsérd lelkem az Urat, áldom az Urat, ameddig élek. Dicsőítem Istent, ameddig vagyok. A Szent Mise ugyan a legtökéletesebb, de nem az egyetlen Isten tiszteleti aktus. Az egyház megemlékezve az evangélium parancsáról szüntelen kell imádkozni, egész napra ki akarta terjeszteni a dicsérő, hálaadó és könyörgő imát. Már Szent Pál ezt írta az efezusiaknak. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket, énekeljetek és újjongjatok szívből az Úrnak. A századok során így alakult ki az egyház hivatalos istentisztelete, a zsolozsma. A katolikus hagyomány és vele a zsinat azt tartja, hogy ez az egész egyház nevében végzett ima meghosszabbítása annak a dicsőítő imának, amelyet megtestesülésével maga Krisztus kezdett meg ezen a földön, és amelybe be akarta kapcsolni az egész emberiséget. Jézus Krisztus magára véve az emberi természetet, a földi számkivetettek között felcsendítette ezt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Szorosan magához kapcsolja az egyetemes emberi közösséget, és társává teszi, hogy vele együtt énekelje ezt a mennyei éneket. Főpapi tevékenységét tulajdon egyházán keresztül folytatja, amely nem csupán az eucharisztia ünneplésével, hanem más módokon is, főleg a zsolozsmával zengi szüntelenül az Úr dicséretét, és jár közbe az egész világ üdvösségéért. Az ima rendkívüli méltóságának oka, amikor dicséretnek ezt a csodálatos énekét zengik, akkor ez magának a vőlegényhez beszélő jegyesnek a hangja, sőt, Krisztus imája titokzatos testével együtt az atyához. Amikor papok, hívők, szerzetesek a zsolozsmát imádkozzák, joggal gondolják, hogy gyönge hangjuk mellett Krisztus mindenható hangja hallatszik. Mint főpapunk, Jézus imádkozik bennünk, mondja Szent Ágoston. Mint fő, ő imádkozik bennünk. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. A zsolozsma vagy óraima, ennek a szövegei legnagyobb része a Szentírásból valók, tehát a Szentlélek ihlette. E szövegek és főképp a zsoltárok által a lélek jár közben értünk szavakban nem önthető sóhajtásokkal. A szentírási olvasmányokban pedig Isten szavára oktat bennünket. A zsolozsma ezért, amint a zsinat mondja, a lelkiség forrása és a személyes imádság táplálója. Hogy ezt a célját elérje, szükséges, hogy ima közben a lelkület igazodjék a szavakhoz. Az egyház szándéka szerint a zsolozsmának nem csak benne foglalt értéke miatt kell igazi Isten dicséretnek lennie, hanem az imádkozó egyéni elkötelezettsége által is képviselnie kell és megszemélyesítenie azt a buzgóságot, szeretetet és áhítatot, amellyel az egyház urát dicsérni akarja. A zsolozsma imádkozása az egyház szent kötelességének teljesítését jelenti. Az egyház ugyanis gyermekei szíve és ajka által fejezi ki imáját. A zsolozsma imádkozását ennek az egyházias érzésnek kell éltetnie és segítenie, buzgóvá tennie a lelket, túllendítenie a személyes távlatok körén, az imádkozónak át kell karolnia az egész egyház szándékait és szükségleteit is, sőt az egész emberiséget, minden ember nevében és minden emberért kell könyörögnie, hálát adnia és Isten dicsérnie. A zsolozsma így éri el célját, hogy Isten dicséretével a nap és az éjszaka egész tartamát megszentelje. Így lesz igazi óra liturgia, liturgia hórárum, és egyidejűleg a megszentelődés, vagyis a lelki hálaadás és az Istennel való egyesülés hatékony eszköze. Istennek a zsolozsmát átszövő szava az óra ima végzésén kívül is ihleti a személyes imát. Egy zsoltárvers, vagy egy szentírási mondat napközben is felemelheti a szívet Istenhez, és akár hosszabb időn keresztül is táplálhatja a lelki életet.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 7. részét halljátok.
Nem vagyunk a hurrikánon sokan. Stex kapitányon kívül csak Pirog a szakács, Beppo a kormányos, Csakli, Benjo és én. Mondjuk azzal az egy árbóccal és a hozzátartozó vitorlákkal így is könnyedén boldogulunk. Fedélzetet meg nem súrulunk is kész. Nincs itt a jó öreg negró, hogy mindenkit egzecíroztasson. Egész vidáman telik az idő itt a hurrikánon. Jókat lehet beszélgetni és kártyázni a fiúkkal, de a legnagyobb fazon Benjo, az öreg, rekethangú tengerész. Szerintem 1000-nél is több kísértett históriát és rémtörténetet tud. Persze csupa tengerész legenda szörnyekről, kalózokról, véres harcokról, kísértett hajókról, viharokról, elásott kincsekről, sellőkről, folyamatosan mesél. Néha pedig előveszi a gitárját, és régi tengerész balladákat énekel.
Sötét az éj, nem fúj a szél, a jó se vesztegel. Sűrű a csönd, padló se döng, nem látni messze el. A víz alatt árnyék halad, szikázó hal rajok, vagy mégse hal, inkább korall, mi mozdul újra ott. Zúg és sziszeg, árnyék sziget, sűrű, alaktalan. Miféle lény mozdul felém, ezernyi karja van. Jaj, tengerész, most fel ne néz, lélegzetet se végy. Itt van közel, húz és ölel, túlélni nincs remény. Rém arca néz, megáll az ész, tajték a homloka, de senki még e szörny nevét nem mondta meg soha. Síkos torok, nyílik morog, a tenger mélye reng, padló recseg és csont reped, aztán a síri csend. Ki látta őt és visszajött, e szétvesztette mind, csak sírni tud, remegve fut a régi dal szerint. S ha néptelen, ha jó lebeg a ragacs tengeren, ki tudja már, milyen halál járt ott a fedélzeten. Ráj, 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 ráj.
Benjo a kapzsi lelkek szigetéről is mesélt. Hátborzongató egy történet, annyi biztos. Az a lényeg, hogy van egy sziget, ahol valamilyen csodálatos kincs van elrejtve. Néhány hajótörött partra vetődik a szigeten, és hamarosan megtalálják a kincset. Mondjuk nincs nehéz dolguk, mert a szigeten egyetlen barlang van csak, és ott rejtőzik a drágakővel, arannyal teli láda. Van még néhány bokor, fű, de nem ott nő az örökké termőfa, hogy finoman fogalmazzak. A hajótöröttek iszonyúan örülnek a kincsnek. Meg jó, haha. Csak attól szenvednek, hogy nem nagyon lehet mit enni. Kínjukban a végén már gyökereket rágnak, és akkor, mielőtt éhen halnának, feltűnik egy hajó a láthatáron. A hajótöröttek először nekilátnak integetni, de aztán észbe kapnak.
Hoho, hiszen ha ide csődül egy egész hajó, észre fogják venni a kincset. Biztos nem fogjuk tudni magunknak megtartani.
Osztozni meg eszük ágában sincs persze, pedig már néhány drága kőből is halálukig gondtalanul élhetnének. Szóval addig tanakodnak, amíg inkább úgy döntenek, nem hívják fel magukra egy ilyen nagy hajó figyelmét. Inkább várnak, hát ha jön egy kisebb hajó. A nagy vitorlás tovább halad, nem veszi észre a kis szigetet meg a barlangban lapító menekülteket. De kisebb hajó nem jön. A kapzsi hajótöröttek pedig néhány hét alatt éhen halnak a kincseik mellett. Benjo szerint a lelkük azóta is ott őrzi a barlangbeli kincset, pedig ez olyan régen történt, hogy a kapzsi hajótörötteknek a csontváza is rég elporlat már. Jó kis történet. Újra elkezdtek rendszeresen naplót írni, annyira egyedül vagyok. Amíg írok, majd elképzelem, hogy Balikónak mesélem, mi minden történt velem. Esetleg oda képzelem még Doppler Tónit, Ármint, Bubucsot, Grimbus Miskát, Illaticát, és a kurkász testvéreket, Rodit, az öreg Tantuszt és Betlit, meg persze Benjót a gitárjával. Na, milyen sokan lettünk, így mindjárt jobb. Kérdés, hogy meddig fog kitartani a ceruzám, mert ezen a szigeten biztos nem tudok újat szerezni. Akkor következzen, hogy kerültem ide. Hogy hol van, ne kérdezd, mert úgysem tudom. Csak halvány sejtéseim vannak, nagyjából merre vetődhettem partra. Szóval kb. 5 hónapig szolgáltam a hurrikánon. Stex kapitány és legénysége főleg a Bólé-tenger vizein és a transzparenciás tengeren kereskedett. Kisebb szigetekre szállítottak ezt-azt, ez volt a fő tevékenységük. A raktár titkos rekeszében pedig időnként csempésztek is pár drága vagy tiltott holmit. Ebből származott a mellékes jövedelem. A légynek sem ártottak, csak éppen nem volt kedvük magas vámot fizetni a határon behozott igaz gyöngyökért vagy bársonyért. Egy kicsit ügyeskedtek, csaltak, hogy megtalálják a számításukat, de ennél nagyobb gazságot nem tettek soha. Alapvetően becsületes, rendes űrge volt Stex kapitány. A legviccesebb az volt, amikor két láda szivárványos tücsköt kellett kicsempészni a Prisma szigetről. A titkos rekeszbe rejtett tücskök persze pont a vámvizsgálat alatt kezdtek veszettül ciripelni odabent. A kikötői őrség már épp távozóban volt, de parancsnokuk az utolsó pillanatban felfigyelt a furcsa zajra.
Honnan jön ez a ciripelés?
El kellett terelni valahogy a vámosok figyelmét. A kapitány egy buta kis ürüggyel 2 percig feltartotta őket, de az őrség egyre kíváncsibban hegyezte a fülét. Nekünk eközben épp annyi időnk jutott, hogy lerohanjunk a raktárba, és a tücskök rejtek helyét fedő rejtekajtó elé felsorakozzunk. Meg kell védeni a két láda tücsköt bármi áron. Nem fedezhetik fel a titkos rekeszt.
Dúdoljunk, mintha énekkari próba volna, az elnyomja a tücskök hangját. Kár, hogy nincs kéznél a gitárom.
Pirog, a szakács, egy tekercs sütőpapírt szorongatott a mancsában. Nekem hirtelen jó ötletem támadt. Feltörtem az egyik láda oldalát, amelyikbe pont fésüket és bundakeféket csomagoltak. Kiemeltem 4 fésűt, és rászóltam Pirogra, hogy tépjen 4 kis darabot a sütőpapírból. Mindenkinek a mancsába nyomtam 1 fésűt és 1 darab papírt. Pirognak nem jutott, ő még mindig a tekercset szorongatta.
Csináljatok mindent utánam! Pirog, te fogsz vezényelni!
A papírt ráhajtottam a fésűre, és a számhoz emeltem. Ha ezt megfújjuk, a papír rezegni kezd a fésűn, és ciripelő, zúgó hangot ad ki magából. Nagyapám mindig így muzsikált kölyök koromban, amikor mocsarast játszottunk. A papír hangja volt a vérszívó szúnyogok zúgása. Csakli, Benjo és Beppo követte a példámat. Hatalmas zenebona támadt. Ekkor lépett be a kikötői őrség Stex kapitánnyal. A kapitány szeme elkerekedett meglepetésében, és kis híján elnevette magát. De mi csak fújtuk rendületlenül. Pirog a papírtekercsel vezényelt. Csak Beppo röhögött állandóan, mert az izegő papír csiklandozta a száját.
Mi folyik ki?
2 hét múlva elkanyarodunk Szóláti szigetére, mert a kapitány úr benevezett minket a tengerész kórusok versenyére. Énekelni nem tudunk, ezért a hangszeres kategóriában fogunk versenyezni. Ilyenkor indulás előtt szoktunk gyakorolni.
A kikötői őrök megértően vigyorogtak. Ők is elég viccesnek érezték a látványt, de nem akartak a szemünk láttára kinevetni minket, ezért gyorsan sok sikert kívántak és leszálltak a hurrikánról. Stex kapitány végre leülhetett, mert már szúrta az oldalát a visszafojtott hahotázás. Benjo elszaladt a gitárjáért, és egy remek kis nótát rögtönzött a Szóláti szigetére sereglő muzsikás matrózokról. Mi a fésűre rögzített sütőpapírral zümmögtünk kíséretként, és rettentő vidám esténk kerekedett. Stex kapitány másnap örömmel jelentette be, hogy nagyobb megbízatást kaptunk. A transzparenciás tengeren túlra az Ürgefoki félsziget irányába fogunk hajózni. Én rettentő izgatott lettem. Az Ürgefoki félsziget forgalmas vidék. Arrafelé biztos találok olyan hajót, amelyik az én hazám felé megy. Az első hét gond nélkül telt. Viszonylag jó szelet kaptunk, és a kapitány számítása szerint túl voltunk már az út felén. És akkor jött a köd. Nem olyan szokványos tengeri köd, amelyik leszáll, gomolyog, aztán egyszer csak nyomtalanul felszívódik, hanem az az alattomos, sűrű, tejfehér massza, amelyik makacsul megüli a tengert, és akár napokig megbénítja az utazást. Rossz érzésem támadt. Nem vagyok egy félős alkat, de ez a sűrű köd nagyon nyomasztóan hatott. Úgy gondoltam, okosabb lenne megállni és megvárni, amíg kitisztul a levegő. De Stex kapitány hallani sem akart róla. Talán félt, hogy a néhány nappal meghosszabbodó út alatt megromlik a sok tengeri herkentyű, amit a raktárba bezsúfoltunk. Két napig mentünk a ködben. Éjfél is elmúlhatott már, amikor hirtelen hatalmas recsenést hallottunk, és a hurrikán megbillent. Aki nem hallotta még soha ezt a hangot, az is biztosan felismeri, ha másról nem, hát arról, hogy elönti a testét a jeges veríték. A megrecsenő hajófenék hangja a biztos pusztulást jelenti. Rémülten indultunk felmérni a kárt. A szíve mélyén mindenki azt remélte, hogy csak egy kis lyukat ütött a hajón valamilyen vízből kikandikáló szikla, de a lyuk befolthozható, a befolyt vizet meg gyorsan ki lehet merni. De miközben lámpásért rohantunk, hogy leszáguldjunk a raktárba, úgy megdőlt a hurrikán, hogy rögtön tudtuk, kis híján ketté repett a teste. A raktárba már le sem jutottunk, úgy elárasztotta a víz. A nagy nyomástól az addig épp deszkák is recsegni, ropogni kezdtek. Nem volt kétséges. Perceken belül ketté szakad, és elsüllyed a hajó. Stex kapitány kiadta a parancsot, hogy eresszük le a mentőcsónakot. Fél perc múlva vizen volt a csónak. Benjo, Csakli, Pirog és Beppo már benne is ült. Nekem hirtelen ostoba ötletem támadt. Már lehet, hogy ez mentette meg az életem, ezt most már sosem fogom megtudni. Az jutott eszembe, hogy még gyorsan visszarohanok a kabinomba a hátizsákomért. Alapszabály, hogy életveszély esetén rögtön menekülni kell. De én egyszerűen nem akartam veszni hagyni a zsákom. Annyi kincset és emléket őrzök benne. De mire felkaptam a zsákom, a hurrikán ketté repett. A mentőcsónak a hajó túlfelén várakozott. Stex kapitány látta, hogy már nem érek vissza. Így ő is beugrott a csónakba, és ellökték magukat a hajó testől. Jól tették, mert a hajó pár perc múlva lesüllyedt a mélybe. A kapitány kiadta a parancsot, hogy evezzenek értem, de feltámadt a szél, és a hullámok egy pillanat alatt elsodorták a mentőcsónakot. Közben a másik hajófél, amin álltam, szintén süllyedni kezdett. Annyi időm volt csak, hogy megragadtam egy leszakadt deszkát, hogy legyen, ami fenntart a vizen, ha elfáradok. És már benn is voltam a tengerben. Úgy éreztem, ütött az utolsó órám. A többieknek lassan elhalkult a hangja a messzeségben. Azóta sem láttam őket. Remélem, hogy a mentőcsónakkal partra jutottak valahogy. Bár az is megtörténhet, hogy odavesztek mind. Útjaink minden esetre külön váltak.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 7. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, elmondjatok szépeket!
Mikor még a földből kisenőtt kisrác voltam én, meglátogattuk a nagymamát, mindegyik hó végén kaptunk szalonnát, friss tojást, meg házi vajos kenyeret. De az óriás derék a gyunga az, amit most sem feledek. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csibe. Ha ott vázol a húzaton, tudj Isten, hány hivatollát tömték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenne a drága nagy náladunna közepén. Tűz is lobogott vacsora után, a fének szívták a pipát. Történeteket rejtett a sötét, míg a nagyi mondott pár balladát. Én csak ültem, s néztem a lángok fényét, míg nehéz lett a fejem. S a másnap reggel újra ott talált rám, hogy a dunna közepén heverek. Volt meg háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Pamut vászon a húzatot, úgy Isten, hány hőba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rancsú volt lenne a drága nagy náladunna közepén. Szeretem anyát, szeretem apát, a nagyit és a nagypapát. Sokszor levittek a tóra, s az volt csak a munka, amikor kifogtuk a nagy csukát. De minden szép emlékemen is túl a gyermekkor nekem. Az
a Dunna volt ott a drága nagyinál, még most sem feledem. Az a Dunna volt ott a drága nagyinál. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Amut vászol a húzatot, úgy Isten hány liba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malacos tudcsortam én. Egy csuda rajcsúr volt lenne a drága nagyinál a Dunna közepén. Csuda rajcsúr volt lenne a drága nagyinál a Dunna közepén.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!